Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Hangtörténetek című műsorunk január 14-i kiadásában egyből a lecsóba csapok, bár nem lesz túl nagy se a lecsó, se a csapás. A mai zenét előre meghallgatva többször volt olyan érzésem, hogy valami olyasmi történik, ami túlmutat azon, hogy most én jól érzem magam, mint hogyha gyógyító folyamatok indultak volna el a lelkembe, és valószínűleg ezáltal a testemben is. Úgyhogy rögtön neked szegezem a kérdés, kedves Attila, lehetséges, hogy a zene gyógyít?
Meggyőződésem, hogy igen, jó estét kívánok, szervusz. Tehát a rossz zene az nagyon tud ártani, azt vettem észre, nekem legalábbis tönkre tudja tenni egy napomat például, amikor kicsapódik egy ilyen fehér, tudom én, valamilyen ilyen szállítóautónak, ennek a dubának az ajtajas. Belülről pár pillanatig valami szörnyű zenét hallok, amit az illető sofőr egész nap hallgat. Ez a székely lakodalmas borzalom, szóval ettől én kétségbe tudok esni, az aznap a napom el van rontva. Tehát ártani is tud a zene, és gyógyítani is. Hildegard von Bingen, aki a 12. század végén született, többek között doktor is volt. Abban az időben az első darabunkról beszélek, az első darabunk szerzőjéről. Ő apátnő volt, tulajdonképpen igazából polihisztor volt, de ezzel, hogy azokban az időkben csak is vallási, egyházi kereteken belül tudtak bármilyen szellemi munkát kifejteni. Emiatt ő is kolostorokban fejtette ki tudományos tevékenységét. Egyszer polihisztor volt, egyszerre volt teológus, filozófus, zeneszerző, botanikus, gyógyító, doktor, és még lehet, hogy kifelejtettem néhány tevékenységi körét. Ez az egyik munkának a címe, ez is, hogy fizika, de ezt az arisztotelészi értelemben vett fizikaként kell érteni, vagyis a természettel foglalkozó mindennemű tudományok. Amellett neki aztán látomásai voltak, és ezeket teológiai munkákban dolgozta fel, egyfajta ilyen misztikus teológiát hozott létre. Meglehetősen szerencsés életet élt, elismert hölgy volt a maga korában, miután aztán 81 évesen meghalt, nyomban zarándokolni kezdtek sírjához, és hirtelen európai hírű lett. Érdekes, hogy boldoggá is avatták, viszont a szentély avatásához egészen 2014-ig kellett várni. Ennek a titkára nem sikerült rájönnöm, hogy ez a 900 esztendős várakozás, ez lényeg az, hogy rengeteg zenét írt. Most egy Szent Orsolyáról szóló szekvenciát hallottunk. Szent Orsolyának a legendája arról szól, hogy nagyon röviden, hogy római zarándoklatából haza igyekezvén Kölnnél találkozik Attila apánk hunnyaival, akik ott a társaságot tűnik egyes legenda változatok szerint 11 000-en voltak ott a szűzek. Hun atyánk fiai gyilkolták volna az összes szűzet, egyedül Szent Orsolya maradt volna meg, rögtön megtetszett Attilának, feleségül akarta venni, de hát mivel hogy visszautasította, miatt ő neki is anya kellett. Hát mindegy, ebből csak az derül ki most így hirtelnyivel, hogy akkor is mentünk rendet csinálni Európába. Akkor nem Brüsszelt állítottuk meg, hanem Kölnöt.
Meg is látszik szegény Kölnieken, hogy megállítottuk őket.
Tehát a szekvencia címe, ezt úgy hívják, szekvencia tünikei részlet, O Ecclesia Oculi Tui, bizonyos Dorothea Oberlingerben Hildegard von Bingen földje adta elő blokkflőtén, nagyon szépen, aki mellesleg Kölnben tanult, úgyhogy itt a csajok összegyűltek a földig, rajnamentiek. Annyit még talán Hildegard von Bingenről, hogy az első drámai zeneművet is ő írta, tulajdonképpen a zenetörténetben, az Ordo Virtutum nevű ősoperának, nem lehet nevezni, lényegben egy proto-oratórium, egy ilyen ős-oratórium, ahol többek között az ördög is megszólal. Kell tudni még hogy a zeneműveiről, hogy itt ebben az időben még polifóniát nem gyakorolták, ezek homofón, tehát egyhangú zeneművek. A második zenedarab, amit hallottunk, az Johann Sebastian Bachnak az utolsó 6. cselló szvitjének az első tétele volt, a Preludium. Ezeket a cselló szviteket Bach kötény időszakában szerezte, ez a középső időszakának számít, a lipcsei előtti, ekkoriban nem állt rendelkezésére orgona, legalábbis rendes orgona, és emiatt kénytelen volt például cellóra is fanyalodni. Ez a cselló szvíte, ezt egyben csellósok próbálja, ez minden csellós próbára tesz, nagyon nehéz zeneművek. Annyira, hogy századokon keresztül nem is játszották őket, úgy tettek a csellósok, mint hogyha nem ismernék. Aztán Pablo Casals, a nagyszerű spanyol cselló művész a 20. század elején elővette őket, és bemutatta, hogy hát igenis lehet őket játszani. Azóta aztán számtalan sok nagyság eljátszotta. Érdekes, hogy például Prostropovics, a híres szovjet-orosz csellós és karmester, például ezt a 6. szvitet a cselló szimfóniának nevezte egyenesen. Ezúttal most Beate Altenburgtól hallottuk egy német csellós hőstől, aki nem fogja kitalálni, kölni származású. Úgy látszik, hogy kölnél valamiért megakadtunk ma. Következő zenét, amit hallunk, azt Johann Pachelbel írtam. Ő Bachnál egy nemzedékkel idősebb volt, nagyjából egy nemzedékkel. Szoros kapcsolatban állt a Bach családdal, dél-német orgona iskola talán legnagyobb képviselője. Tőle fogjuk hallani a Démot Preludium Fugaisákon első tételét, a Preludium tételét, a múlt héten megismert Teleki Miklós előadásában. Ez is egy nagyszerű zene lesz, tessék hallgatni.
A bemutatásra került zenei blokk elején Teleki Miklós orgonázott nekünk, aki számomra egy kicsit gyanús, hogy lefizette Attilát, hogy bekerülhessen a műsorba, mert a múlt héten is orgonázott már. Utána pedig John Cleese is bemondhatta volna, hogy now something completely different, hiszen Sosztakovicsot hallhattuk.
Hát Teleki Miklóst ugyan nem ismerem, de most, hogy így felvetetted a kérdést, muszáj lesz megismernem. A mesterét, Leotka Gábort én nagyon szeretem, hát a világ legjobb orgonaművészének tartottam. Hát gondolom, hogy sokat tudna a mesteréről mesélni, már csak ezért is érdemes volna megismernem Teleki Miklóst. A másik kedventem, 20. század egyik számomra a legkedvesebb zeneszerző, az Sosztákovicsot hallottunk az előtt, Dmitri Sosztákovics szovjet zeneszerzőtől a 9. Ezdúr szimfóniájának a 4. lárgó tételét, a Pétervári Filharmonikus Zenekartól és Yuri Csemirkanov vezényletével. Ezt ugye a háború legvégén, 44-45-ben kezdte el komponálni. Kell tudni, hogy Beethoven óta a zeneszerzők, amikor az 5. meg a 9. sorrendű szimfóniájukhoz érkeznek, akkor nagyon odafigyelnek. Tehát Beethoven ott nem lehet akármilyen ötödiket, vagy akármilyen kilencediket komponálni. Na most a kilencediket egy ilyen hatalmas, grandiózus, monumentális műnek képzelte, ugye, ami egy napon említhető a Beethovenivel, és a második világháború szovjet, tehát nácik fölött aratott győzelmének lent volna a megkoszorúzása. Ahogy ez lenni szokott, nem is sikerült, út közben elkalandozott ide-oda, és a végén egy ilyen egy nagyszerű zene született természetesen, de távolról sem az a grandiózus, monumentális mű, aminek szántam. Ezt eleinte nem is nagyon fogták fel a szovjet elvtársak, eleinte még dicsérő szót is kapott, de aztán a propaganda gépezet beindult, és elkezdték lehúzni. Hát ő mondta is különben még komponálás közben, akkor rájött arra, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, hogy szeretné, hogy zenészek szeretni fogják ezt a zenét játszani, a kritikusok pedig fölbedöngölni. Csemirkanovról annyit illik tudni, ő egy egészen kivételes Szovjetunióban született karmester, ő cserkesz kabarc származású, ez egy észak-kaukázusi autonóm köztársaság. Mellesleg az alániai Valéri Gergyevvel nem csak az észak-kaukázusi származásban osztoznak, Gergyevvel, aki ugyancsak világhírűs karmester, hanem abban is, hogy mindketten viszonylag minimalistán állnak hozzá a vezényléshez, tehát nincsenek azok hatalmas gesztusok, mint például Karajannak, hogy lobogóhajak, meg nem tudom, Gergyev például egy, én azt hiszem, egy fogpiszkáróval vezényel, Temirkanov legalább egy karmesteri pálcával, de nagyon minimalistán és nagyon a zenére koncentrálva. Az eredményt azt hallottuk, hogy milyen nagyszerűen sikerült ez a Sosztákovics mű. Következzen Lea Freire, egy brazil hölgy, aki nem különösebben ismert. Egy három nóta című, Tres Canções című, hát szintjének a második tételét fogjuk hallani, meg a címe Kopenhága. Hát a kopenhágai általa ködösnek gondolt időjárás, meg egyáltalán az a cény ihlette saját bevallása szerint a munkájában, hogy hát milyen furcsa dolog is az, ezt most már én teszem hozzám, milyen furcsa dolog is az onnan Brazíliából nézve, hogy az emberek egész életükbe fejjel lefelé tudnak állni a földön. Hát na, néhány diszonáns akkord is kerül ebbe a zeneműbe. Én ezt úgy értelmezem, hogy ezt a fordított állapotot próbált, hogy ezzel illusztrálni Lea Freire, tudni, ki a zeneszerzőnő. Utolsó darabunk pedig az a Magyar Posz lesz. Na most azt kell elmondjam, hogy mi nem. Hát nem magyar, semmiképpen sem magyar. Ez egy finn együttes, egy posztrock együttes. Ugye a posztrockról tudjuk, hogy az nem rock. Az minden csak nem rock. Tehát valamilyen fajta posztmodern, hát ilyen kreálmány, amiben ambientális zene, jazz, és egy csomó minden egyéb próbál békésen megférni egymás mellett. A lényeg az, hogy ilyen többnyire melankolikus és ilyen hosszú kitartott hangok jellemzik. Kérdezték ott a zenészeket, hogy honnan jött ez a magyar posztnév, hát ők azt mondták, hogy éppen valami magyar bort ittak, amikor eszükbe jutott, hogy együttes kéne csinálni, és innen a magyar név. Tehát finn testvéreink fogják a Magyar Posz együttes egyik nótáját játszani nekünk, szerintem nagyszerű zene.
Ezzel búcsúzunk ma a hallgatóktól, kívánunk nekik további kellemes estét és jó zene élményeket. Jövő héten szombaton ismét várjon neked dr. Szabó Attila és Ila Gábor a hangtörténetekben, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.